Jóistenünk, hálásak vagyunk a lehetőségért, hogy újból összegyűlhetünk a Te házadban, a Te lábaidnál. Urunk, alázd meg bennünket, segíts elismerni a mi szegénységünket, a mi rádutaltságunkat, az, hogy szükségünk van rád, arra, hogy megszólíts bennünket személyesen, hogy gyógyítsd a mi sebeinket, hogy bátoríts, hogy tisztítsd a mi életünket. Köszönjük, hogy ígéreted van erre, és köszönjük, hogy belekapaszkodhatunk. Kérünk, hogy áld meg ezt a délután számunkra, és hadd dicsőjél meg a Te neved köztünk. Amen. Szeretettel köszöntünk ma délután is mindenkit, aki úgy döntött, hogy az Úr házában tölti ezt a délutánt. Szépen kimelegedett az idő, és valószínűleg, hogy kellemesebb körülmények között is el lehet tölteni talán egy hűvös szobában ezt a délutánt. De hisszük azt, hogy nem bánjuk meg, hogy az Úr házába jöttünk, és tudjuk azt, hogy fontosabb dolog ez az Úrral találkozni. Rövid köszöntésemben, bátorításomban hadd kezdjem egy ige felolvasásával, ami a Lukács evangéliumában van megírva 10. részben a 38. verstől. Amikor tovább haladtak, betért egy faluba, ahol egy Márta nevű asszony a házába fogadta. Volt ennek egy Mária nevű testvére, aki leült az Úr lábához és hallgatta beszédét. Márta pedig teljesen lefoglalta magát a sokféle szolgálattal. Ezért előállt Márta, és így szólt. Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a szolgálatban? Mondd hát neki, hogy segítsen. Az Úr azonban így felelt neki. Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Mária jó részt választotta, amelyet nem vehetnek el tőle. Jól ismert a történet talán mindannyiunk előtt. Ugye három szereplője van ennek a kis epizódnak. Márta és Mária testvérpár és Jézus. És látjuk azt, hogy addig, míg Mária letelepszik, leül Jézus lábaihoz, és az ő beszédét hallgatja, Márta pedig sűrök, forog és tevékenykedik, szolgál, készíti talán az ebédet, vagy azt, amit mai nyelven talán úgy mondanánk, hogy pörög, Meg is jegyzi az ige, hogy Márta teljesen lefoglalta magát sokféle szolgálattal. Talán Márta az a személy, akivel leginkább azonosulni tud a ma embere. Úgy elgondolkoztam, hogy a bibliai idők óta annyi és annyi vívmány technikai feltalálás látott napvilágot, kezdve a közlekedési eszközöktől, a kommunikációs eszközökig, a telefon, az e-mail, internet, aztán még a házunkban is, ha szétnézünk, rengeteg háztartási gép berendezés, és mind azt szolgálja, hogy a mi kényelmünk nagyobb legyen, hogy nekünk több időnk legyen. És ha megfigyeljük, talán éppen ugyanott vagyunk, ahol Márta volt, aki teljesen lefoglalta magát. És amikor úgymond a pohár már kezdett betelni, és odaállt Jézus elé, és sérelmezte azt, hogy mindent egyedül kell tegyen, olyan meglepő volt, gondolom, számára Jézusnak a válasza, és aki azt mondta, hogy Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz. Vajon nem mi vagyunk ezek az emberek, akik teljesen lefoglaljuk magunkat sokféle teendőinkkel, és akik annyi mindenért aggódunk és nyugtalankodunk. Vajon nem nekünk kell mondjam ezt Jézus? És a megoldás nem a technikai vívmányokban van, hanem abban az egyszerű mondatban, amit Jézus mondott Mártának. Az Úr azonban így felelt neki: Márta, Márta, sok mindenért aggódsz és nyugtalankodsz, pedig kevésre van szükség, valójában csak egyre. Az a sok aktivitás, meg az a sok tevékenység, meg sok szükséglet, meg aggódás és nyugtalanság úgy összpontosítja egy dologban Jézus, és azt mondja, tulajdonképpen csak egy dolog a fontos. És vajon mire gondolt Jézus, mikor arra az egy dologról beszélt? A vele való közösségről, Jézussal való kapcsolatról. És nem kell félre magyarázzuk Jézus szavait, nem a lustaságra, nem a tétlenségre tanít itt bennünket, hanem arról beszél, hogy a vele való közösség, a vele való kapcsolat fontosabb mindennél. Megelőzi, elé kerül mindenféle tevékenységünknek. Legyen az éppen a Jézus szolgálata. És mennyire megtisztelő ez Jézus részéről, hogy ennyire értékel bennünket, hogy azt mondja, fontosabb vagy nekem, mint a sok tevékenységed, még akkor is, hogyha éppen nekem akarsz kedveskedni, ha nem nekem akarsz szolgálni. Számomra többet jelent az, hogy ide üljél mellém, és beszélgessünk. Te is szóljál hozzám, én is mondjam el neked. És akkor majd én szépen lassan elmondom, hogy mi az, amit neked tenned kell. Majd én megírom neked a listát, a fontossági sorrendet. Mennyire megtisztelő, hogy Jézus ennyire fontosnak tart bennünket. Úgy hiszem, hogy sokan elmentünk ma szavazni, és hogyha még nem tettük meg, akkor nem ulasszuk el ezt a lehetőséget. Tegyünk eleget ennek a erkölcsi kötelességünknek, hogy elmegyünk és választunk. Nem sokára, 1-2 órán belül látni fogunk embereket, akik győzelem ittasan örvendeznek, vagy éppen olyakat, akik csalódottak, akik dühösek vagy vesztesek. Márta a kevésbé jó részt választotta, és azt a részt, amit elvehetnek tőle, vagy ha nem elveszik, akkor előbb vagy utóbb elveszítheti. És mi is, hogyha a kevésbé fontosabb dolgokat választjuk, a másodlagos dolgokat helyezzük előtérbe, azok elvehetőek, azok elveszíthetőek. De milyen jó az, hogy van lehetőség a választásra, és a Jézus szavaival hadd buzdítsam ma délután a gyülekezetet, a kedves hallgatóságot, hogy válasszuk ma délután a jobbik részt. Ma délután, amikor letelepedtünk Jézus lábaihoz, válasszuk a jobbik részt. Azt, amit nem vehetnek el tőlünk, ami nem múlik el, amit nem emész meg a rozsda és a moly, ami örökké való. Hadd helyezzük erre a hangsúlyt ezen a mai délután is, az előttünk álló életünkben. Amen. Az énekar szolgálatát hallgatjuk meg, utána pedig Olá Dánielt kérjük egy követeménnyel szolgálni.
Semmiféle veszedelem nem állhat a nékem. Meghajtom a fejemet, imádságban, csendben. Ó Jézus, arra kélek, vegyél öletbe.
Thank you. Fiatal Ferenc örömmel zengem. Új éneket zengek Jézusom neked, a hála énekét. Elmondom benne lelkesedéssel gyermekszívem szeretetét. Elmondom, hogy követlek téged minden akadályon át, hajnalban, délben vagy alkonyatkor, Jézusom, ajkam, csak téged imád. Új éneket zengek, Jézusom, neked, halkszavú, szelíd éneket. Tudom, hiszem, te vagy a legjobb barát, te felkarolsz minden gyermeket. Úr Jézusom, arra kérlek, öntsél új hitet a szívembe, és én örömmel új dalt zengve mindent neked adok.
Horváth Jenő, postás vagyok. Postás vagyok. A táskámban mindig sok embernek sok-sok üzenet, s nekem nem hoz senki levelet. Várnak reám, s jönnek örömmel, de az öröm nem reám nevet. Sose nézik meg a szememet, csak a levelet, csak a levelet. Utcahosszat minden ember ismer, s minden ajtón szabad bemenetel. Ám de sehol meg nem pihenek. Mindenki hív, s nem marasztal senki. Nem is vagyok, de van üzenet. Meg se fogják nyújtott kezemet, csak a levelet, csak a levelet. Mennyi öröm, s mennyi idegen gyász. Sokszor szaladnék, de nem lehet. Koldusan is oszthatok kincseket. Szeretnek, de nem magamért. Érte, aki messze van, és nem feled. Ki küld maga helyett engemet. Csak a levelet, csak a levelet. Postás vagyok, a szívemben mindig sok embernek sok-sok üzenet. S másnak viszek, másnak örömet. De ha látom, hogy kigyúl az arca, és örömét én felezem meg, hordom, elfeledve szívemet. Csak a levelet, csak a levelet.
A zenekar, hogy hol kerülhet rá, akkor kérjük szolgálni. Utána pedig Nagy Kassa Andreát kérjük, hogy szolgálj.
Thank you. Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Ahogy készültem, egy történetre bukkantam, amit meg szeretnék osztani a gyülekezettel. A vasúti átjáró. Évekkel ezelőtt egy kis középnyugati városkában egy embernek az volt a dolga, hogy figyelje a vasúti átjárót. Ha vonat közeledett éjszaka, meg kellett lengetnie egy lámpást, hogy figyelmeztesse a keskeny úton arra járó autósokat a vonat közeledésére, hogy megálljanak, amíg a vonat elhalad. Egy bizonyos estén szokás szerint arra jött a vonat, és a férfi elfoglalta helyét, hogy figyelmeztesse az arra haladó autókat. Látta is, hogy messziről közeledik egy autó a vasúti sínek felé, így hát elkezdte lengetni a lámpást, ahol csütötte estén. Az autó csak jött tovább, úgyhogy az ember gyorsabban lengette a lámpást. A vonat már csak másodpercekre volt az átjárótól. A kocsi még csak nem is lassított. A férfi nem hitt a szemének. Még erősebben lengette a lámpást. Az autó csak jött tovább. Már majdnem az átjáróhoz ért, és a vonat éppen áthaladni készült. Újra teljes erejéből meglengette a lámpást, ám az autó teljes sebességgel közeledett. Végül a férfi elugrott az útból, ahogy az autó tovább száguldott, és összeütközött a vonattal. Az autó minden utasa meghalt. A nyomozás során a bánat sújtott a férfi azt mondogatta a hatóságoknak, hogy ő megpróbálta figyelmeztetni a közeledő járművet, de az nem állt meg. A nyomozást vezető tiszt így szólt az átjárónál dolgozó férfihez. Uram, ő meglengette a lámpást, de elfelejtette meggyújtani. Jézus arra hívott el bennünket, hogy fények legyünk a világban. A mi feladatunk elvinni az evangélium jó hírét, akinek csak tudjuk. De mit sem ér beszélni az embereknek Jézusról, ha a bennünk lévő fény nem ég. Krisztus fénye nélkül kevés hatást gyakorolunk. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Máté 5.16. Amen.
És mit meghallgatunk egy zeneszámot, majd ezt követően kérjük szolgálni kis Eszter testvérnőt és Szeredai Otiliát.
Thank you. a testvéreket én is a 4 hét után. Úgy gondolom, hogy ez egy hosszú idő volt. Nekünk biztos hosszú volt, nekem. Hiányzott a gyülekezet, hiányoztak a drága testvérek, gyermekek és a közösség. Jó volt megtapasztalni azt, hogy az Úr kegyelme kiárad, még ha más nyelven is, nem magyarul, románul, de ott is munkálkodik az Úr szent lelke. Nagyon megragadott engem a héten, hétfőn este, hétfőn délelőtti igerészből egy töredék, és azt szeretném elmondani, hogy mennyire fontos az, amikor őszintén a szívünket kitárjuk az Úr előtt, és erre nagyon felfigyeltem. Önsd ki, mint a vizet, a te szívedet az Úr színe előtt. Jeremiás íralmai 2. rész 19. versnek a B mondata. Én olyan sokszor megtapasztaltam ezt, hogy amikor kiöntöttem szívemet az Úr előtt, ha nem is rögtön, de kaptam már azokban a napokban, vagy órákban is a meghallgatást, és az Úr cselekedett, és erre buzdít ma is az ige, hogy jöjjünk, mint ahogy most is Mária Mártáról van szó az igében, hogy mi is nők, tehetünk olyan dolgot, ami kedves az Úr előtt. Ilyen népes gyülekezetben olyan sok tag van, gyermek van, és úgy örülök annak, és látom sokszor lelki szemeim előtt a fiatalokat, és szépen szolgálnak az Úrnak, és úgy az a szívem vágya, hogy mind a mennyországban legyünk velük együtt. És imádkozunk azokért is, akik nem tudnak ilyen alkalmakon eljönni. Gondolok a betegekre, akik már több ideje nem voltak köztünk, és hordozok imába őket is. Olyan jó dolog az, amikor a gyülekezetből testvérek elmennek, és jó hírt hoznak haza. Hát mi azt tudjuk mondani, hogy ott, ahol vagyunk, ahova elszoktunk menni, nem olyan nagyon szaporodnak a testvéri közösség, eléggé nehéz az az út ottan a testvéreknek, de van egy reménység, és az biztatja őket, hogy csak az Úr megtöri a kemény szíveket, és van, ahol megtört már, van, ahol ifjak is családból egy megtért, de nagyon nehéz ottan, és úgy örülünk azért, amikor elmegyünk, hogy látjuk azt, hogy nem adják fel a reményt, csak harcolnak, és vetik az íge magvakat. Mi nagyon örülünk ennek, hogy milyen sokan vagyunk, és együtt tudunk örülni az Úrban. Ennél nagyobb öröm nincs a világon, amikor látjuk gyermekeink, unokáink mellettünk, együtt örülünk, és szolgáljuk az Urat. Amikor Isten szól, én hallgatok. Amikor imádkozom, Isten hallgat. Amikor ő szól, sokkal többet mond, mint amennyit felfoghatok. Mégis megnyugszom, mikor fohászkodom. Mert imáimban ott van, akivel beszélgetek, ezért elcsitul bennem a zaj, a lárma. Nem is fenyegeti már semmi az életem, ha azt bizalommal a kezébe teszem. Amen.
Amen. 139. Zsoltár. Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök, vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet. Gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod azt, Uram. Minden oldalról körülfogtál. Kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás. Igen magas. Nem tudom felfogni. Hová menjek lelked elől, orcád elől, hova fussak? Ha mennybe szállnék, te ott vagy. Ha holtak hazájába feküdnék le, te ott is ott vagy. ha hajnal szárnyán szállnék, vagy ha tenger túlsó partján laknék. Kezed ott is elérne, jobbod megragadna engem. Ha azt gondolnám, hogy elnyel a sötétség, és éjszakává lesz körülöttem a világosság, a sötétség nem lenne elég sötét neked, az éjszaka olyan lenne, mint a nappal, és a sötétség olyan, mint a világosság. Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében, magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy. Csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt. Csontjaim nem voltak rejtve előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna. Alaktalan testemet már látták szemeid. Könyvedben minden meg volt írva. A napok is, amelyeket nekem szántál, bár még egy sem volt meg közülük. Mi drágák nekem szándékaid, Istenem, számolgatom, de több a homok szemeknél. Mi hatalmas azoknak száma, s a végén is csak nálad vagyok. Bár megölnéd, Istenem, a bűnöst, és távoznának tőlem a vérontó emberek, akik csalárdul beszélnek rólad, ellenségeid hazugul mondják ki nevedet. Ne gyűlöljem-e gyűlölőidet, Uram? Ne utáljam-e támadóidat? Határtalan gyűlölettel gyűlölöm őket, hiszen nekem is ellenségeimé lettek. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem-e járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Amen.
A zenekar fogja dicsőíteni az Urat, ezt követően meghallgatjuk Baricsán testvérnő szolgálatát.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Örülünk, hogy hazajöhettünk, és hozzuk a testvérek köszöntését a nyírbogáti gyülekezetből, a férjem majd, ha akarja, bővebben is átadja. Az jutott eszembe, hogy aki annyi ideig nagy gyülekezetbe éltem, hogy tudom én olyan jól fogadni, venni azt, hogy most kis gyülekezetbe vagyunk, de engem az Úr úgy alkotott és úgy teremtett, hogy én nagyon hamar be tudok illeszkedni, bárhol vagyok. És ez egy szempontból nagyon jó. És ha az Úr ott van valahol, akkor én mindenütt jól érzem magam. Mióta elmentünk, sok próbán, betegségen vezetett át az Úr, és két műtétem is volt. Amikor először bekerültem a nyíregyházi kórházba, úgy gondoltam, hogy vajon jó is ez nekem, mert itt mindenkit ismertem, szinte a kórházban nagyon sok orvost, testvérnőket, minden, és most teljesen egyedül kell, én oda menjek. És akkor kaptam egy igét, ami engem nagyon-nagyon a helyemre tett, és ezt felolvasom a testvéreknek is. A 91. Zsoltárból, aki a felségesnek rejtekében lakozik, a mindenhatónak árnyékában nyugoszik az. Azt mondom az Úrnak, én oltalmam, várom, Istenem, ő benne bízom. Mert ő szabadít meg téged a madarásznak tőréből, a veszedelmes dögvésztől. Tollaival fedez be téged, és szárnyai alatt lészen oltalmad, pajzs és páncél az ő hűsége. Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt, vele vagyok háborúságban, megmentem és megdicsőítem őt. Ez nekem olyan erőt adott, hogy olyan békesség töltötte el a szívemet, hogy semmi félelem nem volt bennem. Úgy gondoltam és imádkoztam, hogy ha az Úr most hazavinne, én úgy érzem, hogy mindenkivel békességben vagyok, senki felé a szívemben nincs semmi megjegyzés, neheztelés, és az Úrral pedig a kapcsolatot ápolom minden nap, a bűneimet megbocsájtotta, és én várom, hogyha ő neki az a terve, hogy hazavigyen, akkor örömmel megyek. Hát az Úr nem így végezte, visszaadott a családomnak, és miután túl voltam ezeken a problémák a műtéteken, a nehezebb az volt, hogy alig telt el néhány hét, és jött a fiamnak a betegsége, ami mondhatom, hogy az nagyon váratlanul ért. És úgy éreztem, hogy nekem, mint édesanyának most nagyon erősnek kell lennem. Jött a fiam és a két unokám, és úgy éreztem, mintha rám akarják pakolni a terhet, és akkor azt mondta a kisebbik unokám, a Márton, mama, na most tessék imádkozni. És hát mit is tehet egy hívő édesanyja szülő, amikor próba baj éri a családot, hát még jobban azt mondtam, hogy Uram, én eddig is bíztam benned, de most igazán beléd kapaszkodom, mind a két kezemmel. És olyan csodálatos volt, hogy én hittem azt, hogy meggyógyítja az Úr István fiamat is, és nagyon, nagyon hamar gyógyult. Voltak testvérek, akik felkeresték őt és minket is, és tudom, a gyülekezet is imádkozott érte itt is, és a mi körzetünk, a Máté-Szalkai körzet nagyon buzgón imádkozott, és biztos még mások is, akik tudták ezt. És olyan csodálatosan tapasztaltuk meg az Úr gondviselését, szeretetét, hogy valóban úgy van, ahogy az ígébe olvastam és kaptam, hogy tollaival fedez be, szárnyai alatt van oltalma annak, aki az Úrba bízik. És hát én kívánom a testvéreknek is, mert tudom, hogy az idősödő korba mindenki ki van téve, még a fiatal is annak, hogy próba betegség éri, hogy senki másba ne vessük bizalmunkat, egyedül az Úrba, aki biztos segítség, azonnali segítség minden időbe. És szeretném megköszönni a testvéreknek az ima támogatást, mikor értem is imádkoztak, a fiam családjáért is, és ne szűnjünk meg ezt tenni tovább se egymásért. Én azt kell mondjam, hogy a férjem is mondja minden nap, hogy minden nap nekünk egy kegyelmi nap, hisz örülünk minden napnak, mikor már készülünk hazafele a mennyországba, de annál inkább ragaszkodjunk az Úr Jézushoz. Én úgy vagyok most, hogy nem egyszer, nem kétszer térdelek le, vagy imádkozok, hanem úgy érzem, hogy többször kell ezt tegyem, mikor az erőnk hagy el, annál inkább kell kapaszkodjunk az Úr Jézus szeretetébe és segítségébe. Hát az Úr áldását kívánom a testvérekre, és maradjunk hűek az Úrhoz, ahogy a délelőtt is hallottuk teremen az ige hirdetésbe, mert aki mindvégig kitart, csak az üdvözül.
Pál apostolnak a galáciai beli gyülekezethez írt levél, 6. rész, A 7. és a 8. versét olvassuk fel. Ne tévelyegjetek, Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratánja is. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet. Aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Én is átadom a köszöntést, köszöntik a kedves testvéreket. A délelőtt teremen voltunk, és onnét is küldik a testvérek a köszöntésüket. Az Úr áldja meg a testvéreket, amit mi is szívünkből kívánunk, hogy áldja meg. Úgy látom, hogy elég szépen megáldja az Úr a testvéreket, mert szinte nem ismerek itt rá a dolgokra. Úgy jártam, mint amikor 1965-ben ide beköltöztem Szatmárnémetibe, és egyszer megyek haza, és ott is lerombolták a gyülekezetet egészen a földszintig, és újat építettek, és amikor hazamentem, kerestem a helyemet, azt a megszokott helyemet, amit 25 évig éltem, és már nem találtam. Nem tudtam, hogy hol is van az a hely, ahol én valamikor ott ültem. Itt is széjjel néztem, és kerestem a helyemet, ahol ültem itten közel 46 esztendeig. Megvallom őszintén, ez nem is gond, hogyha nem találom a helyemet. Odahaza is keresem a helyemet, és végül rájövök, hogy nekem nem is itt van a helyem. Megmondom őszintén, hazavágyom. Nem is akarom nagyon már megszokni itt, mert szívemből én hazavágyom. Örülök, hogy eljöhettem még egyszer. Váratlanul ért, hogy itt kell legyek a délutánon. Nem számoltam rá, és amikor Szűcs testvér azt mondta, hogy délután itt leszek a gyülekezetben, egy kicsit megvallom, megdobbant a szívem. Már, mint ahogy a feleségem mondta, nagy gyülekezetben szoktuk meg, már gyermekségemtől ettől nagyobb gyülekezetbe születtem, és azóta végig úgy éltem. Most már elmentünk innét több mint másfél éve, szinte hozzákezdek szokni a kicsi gyülekezethez, és már kezd szokatlanna lenni nekem a nagy gyülekezet. Így a testvérek. Nem akarom, hogy olyan szokatlan legyen, mert azon imádkozom és azon gondolkodom, hogy az a megszámlálhatatlan sereg, ahova vágyok, ahova szeretnék eljutni, nagyobb lesz, mint a szatmári gyülekezet. Meg a krasznai volt, vagy pedig lenne a nagyváradi gyülekezet, akár melyik ott, amelyiknek 5000 tagja is van. Abban megszámlálhatatlan seregbe vágyom, ahol biztos, hogy hamar be fogok tudni illeszkedni, és ott nekem megvan a helyem, mert Jézus azt mondta, világosan mondta, elmegyek, és helyet készítek. És az én helyemre nem fog oda más menni. Senki. Az én helyemre oda én fogok menni, oda visz engem a megváltom. Oda vágyom én, most már ezután, és az életemnek minden részét úgy állítom benn, hogy semmi engem nem akarom, és nem fog kötni, és nem köthet ezen a földön vissza attól, hogy elmenjek haza az Úrhoz. A ma délutáni ige, amit felolvastunk, egy kicsit szokatlan is, váratlan is. Jó ideje foglalkozunk már a Galácia beli gyülekezettel. Sok minden dolog volt benne. Sok érdekes, sok furcsaság, sok olyan dolog, ami eléggé szembetűnő, és olyan dolog, ami ennek nem is nagyon örülünk, amiről beszélt Pál apostol és írta a levélben, azt a viselkedést, ahogy élt ez a gyülekezet. A mai délutánon, amit felolvastunk, ami van, és gondolom, hogy ez már a vége fele tart, nem más területre fog átmenni a lecke a galáciai gyülekezettől, de még Pál apostol végül is a 6. részben itt a befejező helyen nagyon óvatosan, de világosan és egyenesen beszélt. Vigyázni kell nagyon hívő testvéreim. Galáciai gyülekezet, szatmár németi gyülekezet, nyírbagáti gyülekezet és bármelyik gyülekezet, ahol tartozunk vagy élünk és járunk. Jól figyeljetek oda, ne tévelyegjetek. Isten nem csúfoltatik meg, mert amit vet az ember, azt aratánja is. És itt az apostol a következő versben két részre ossza. Tehát amit vet az ember, ez egy általánosság, de most a következő versben azt mondja, mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a léleknek, a lélekből arat örök életet. Azon gondolkoztam magamban, miért kellett az apostol elég kemény szavakat megüssön, kemény figyelmeztetést mondjon ennek a gyülekezetnek. Megvolt az oka rá, hiszen amikor a gyülekezet ilyen állapotba kerül, mint a galáciai gyülekezet, valóban helyes, világosan, egyenesen beszélni, hogy a gyülekezet lelki állapota, ha lehetséges, megváltozzon, megtérjen, és Krisztushoz visszatérjen abba az állapotba, ahogy ők valamikor vették a hitet és elindultak. Amikor azt mondja, hogy test és lélek, ez a folyamat végbe mehet egy emberben is, hogy állandóan harcolunk a lélek a test ellen, a test a lélek ellen. De itt arról van szó, hogy testi ember és lelki ember. Tehát van egy testi ember, egy testi hívő ember, aki úgy él testi módra, és van egy lelki ember, aki él lelki módra. Senki a Bibliában ilyen világosan nem fogalmazott, mint Pál apostol. Ő állapította meg, ő írta meg, ő hozta napfényre legjobban, legtisztábban, hogy a gyülekezetben létezik ilyen két csoport. Létezik két ilyen, mondhatnám, lelki állapot. Ha visszaemlékezünk a korintusi gyülekezethez, és megnézzük, látjuk, hogy mit ír a levelében az első levél, harmadik résznek az első verseiben a következőket írja. Nem nagyon válogatja a szavait, egyenesen és őszintén, bátran elmondja. Én sem szólhattam néktek, atyámfiai, mint lelkieknek. Ez valami meggondolni való dolog ez, amikor ezt az apostol így írja. Hanem mint testieknek, mint Krisztusban kisdedeknek. Tejnek italával tápláltalak titeket, és nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna meg, sőt, még most sem bírjátok meg, mert még testiek vagytok. Mert amikor irigykedés, versengés és visszavonás van köztetek, van, vajon nem testiek vagytok-e, és nem ember szerint jártok-e. Pál apostol igyekezett segíteni a gyülekezetnek ebben a dologban, hogy világossá tegye a gyülekezetnek a lelki állapotát, hogy megértsék. A legnehezebb a mai időben is, hogy világosan szólni arról, hogy létezik ilyen két ember. Létezik két ilyen hívő ember. Föltevődik a kérdés, hogy vajon én vagyok-e? Vajon szeretnénk tudni, ki az? Ki az a testi hívő? Ki az a lelki hívő? Ki az a testi ember? Ki az a lelki ember? Nagyon nehéz meghúzni itt a vonalat. Nagyon kell a mennyei Szent Szellemnek a vezetése, akik felismerjék, akit és aki felismerje ezt a lelki állapotot. Még nem jött el az ítélet napja, ugye? Addig még nem vonultak be a fehér, beöltözött lányok, a 10 szűzek. Senki nem gondolt arra, hogy ott még baj is van. Senki nem gondolt arra, hogy abból 5 nem fog bemenni. Csak amikor elérkezett az idő, amikor be kellett volna menni az ajtón. Kiderült, hogy az egyiknek van tartalma, mondhatnám így az ígéből vonatkoztatva, mennyei szent új élete, megváltozott, újjászületett élete. Addig még a másiknak ez hiányzott. Nem tudták előre. Bár ez a példázat azért lett megírva, hogy tanuljunk belőle mi. És hogy figyelmeztessen minket, hogy időben, nem akkor, amikor eljön az ítélet napja, kapkodjunk fejveszítve, hogy hoppá, nincs rendben valami. Itt most már valamit kéne tenni, kéne változtatni. Igaz volt, amit mondtak, igaz volt, amit prédikáltak, igaz volt, amit hallottam, de most mit tegyek? Pál apostol szerette volna, hogyha ez a gyülekezet meggondolta volna, bár elmondom nektek azt is, hogy egy testi hívőnek nagyon-nagyon nehéz megváltozni, megtérni, újjászületni. Hiszen úgy hasonlít a kettő egymással. A lelki ember és a testi ember nagyon nagy a hasonlóság. És azt mondom, hogy majd, ahogy az ígében olvastuk, ahogy mondta az Úr, hogy eljön az idő, és az nem sokára itt van, amikor vagy az veszedelem, vagy az örök élet lesz. Mert a kettő egy helyre nem fog jutni. A testi embernek is meg lesz a külön helye, és a lelki embernek is meg lesz a helye a mennyország. De vajon föltesszük a kérdést? De jó lenne tudni, jó lenne felismerni. Nem könnyű dolog erről beszélni, nem könnyű dolog erre választ adni, bár ki legyen, aki ismeri a Bibliát, ismeri a hívőket, ismeri a gyülekezeteket, szeretném, ha valakinek lenne olyan lelki vezettetése, tisztánlátása, aki azt merné mondani, te vagy a testi ember, és te lelki ember vagy. Ez nehéz dolog, nehéz meghatározni. De megpróbáljuk az igéből egy kicsikét fényt deríteni, hogy magunkba szálljunk és elgondolkozzunk rajta. Az egyik, ami nagyon fontos megtudni, és azt mondja, amit vetünk. A lelki ember is vet, a testi ember is vet. Mi az, hogy vetünk? Itt nem kukoricáról van szó, vagy napraforgóról, vagy sárgarépa magról, hanem az igében az apostol szerint minden ember, minden hívő ember a viselkedésével vet. Vetünk a beszélgetésünkkel. Az édesapa, az édesanya vet cselekedetével, hozzáállásával, tekintetünkkel. Sokszor még egy kézfogással is vetünk. Vet az ember a meggondolásával, vagy a meggondolatlanságával. Vet az ember imádkozásával, vagy nem imádkozásával. Megéljük a hívő életet, a lelki ember vet vele. Van, aki nem foglalkozik vele, nem gondoskodik róla, meghallgatja az ígét, elmegy haza, ennyi az egész. De még a másik ember meg akarja élni azt, minden áron. Amit hallottam, meg akarom élni. Azt is mondta az apostol a korintusiaknál, ha visszaemlékeztek, hogy hát, testvéreim, azt mondja, figyeljetek már ide. Hát, milyen lelki ember az, aki civakodik? Visszavonás, irigykedés, versengés, visszavonás van köztetek. Hát lelki ember nem csinál ilyet. Újjászületett, hívő ember nem csinál ilyet, mondja az apostol. Meg akartam magyarázni, hogy ez így nem jól van. Ennek nem jó lesz a vége. És aztán, akik foglalkoztak evel az igével, a korintusiakkal, vagy a többiekkel, vagy rájönnek, hogy mennyire igaza volt az apostolnak. De valóban, milyen is az a vetés? Gondoltál-e már arra, hogy vetel a munkahelyeden? Még az autóbuszon is, bárhova megyünk, vetünk. Mi vetünk. És az ki fog kelni? Vessünk hitből, szeretetből, tiszta magot, jó ígét. Ki fog kelni az, amit vetünk? Egy gyülekezetben egy kis ima csoport alakult ki a fiatalok között, de főleg fiúgyermekek között. 20-25 fiú gyermek összeállt és imádkoztak. Téli idő volt, volt idő rá, és úgy a maguk módján döntöttek Jézus mellett, és átadták a szívét az Úrnak, a szívüket az Úrnak. És összegyűltek esténként, téli hosszú este volt, megengedte az egyik testvérnő, hogy összegyűjjenek a házba, jó meleg volt, hogy imádkozzanak. és a gyerekek azt a bűnt, amit nekik volt, megvallották. Közben olvasták a Bibliát, felhoztak témákat, és az egyik gyerek azt mondja, hogy nekem úgy fáj, hogy az én apukám szombatonként megyen a hegyre, és azt mondja, két debizsonnal jön haza, meg van ittasodva, és olyan veszekedés van a családban, és olyan háborúság van. És kérdezte, hogy hát mit csináljon ő? És mondták neki, hogy azt válaszolták, hogy imádkozzál. Ez az ember, köszönöm szépen. Elnézést kérek. Ez az ember, az édesapjuk vasárnapi iskola tanító volt, igehirdető volt. A többek között imádkoztak a gyerekek, voltak ottan felnőttek is már később, és egyszer sírva odáll az apukája elé, és azt mondja neki, apukám, ne tessék haragudni, de nem szép ez az, hogy apukám prédikál vasárnapi iskola tanító, és akkor szombaton délután jön a hegyről haza a falu közepén, aztán 2, 5 vagy 10 literes debizsonnal jön, és hozza haza a bort. És hazajön az apukám, meg is ittasodik, már alig bír hazajönni, és azt anyukámmal meg folyik a vita és a veszekedés. Ki mondta ezt neked? Ki tanított téged erre? Nagyon keményen elővette az apja. Hova jársz te esténként? Mondja a gyerek, hogy ő hova jár. Imádkozni. Na igen, azt mondja. Most már értem. Ottan tanítottak tégedet, azt mondja, ellenem. Na fiam, mától kezdve oda nem mész. Többet oda nem engedlek. Több mint fele gyereket letiltották a szülők. Nem engedték többet imádkozni. Volt 12 éves, 14 éves, 16 éves, 10 éves gyerek. Egy testvérünk csinált kutatást ebbe a dologba. Utána nézett. Ezek a gyerekek, akiket a szülők megakadályoztak a megtérésben, kemény szülei modorral, fegyelemmel elvették az imádkozó csoporttól, ezek a gyerekek mind kiestek a gyülekezetből. Mind. 2 börtönbe került. Már mikor betöltötte azt a 18-20 évet. A másik egy 26 éves felakasztotta magát. Egy úgy eltűnt, hogy soha nem találták meg. Ezek a gyerekeknek nagy része, nem az egész, de volt egy része, akiknek a szülő megértette, melléjük állt, elkísérte őket az imádkozás helyére. De akik megakadályozták, ott sírtak majd a szülők utána, miután a gyermekük meghalt, börtönbe került, és emlékeztette voltak, hogy emlékezzen csak rá Miklós bácsi. Hogy amikor a gyerek azt mondta, apukám, ne tessék többet inni, ez az ördögtől van, és mit mondtál? Amit vet az ember, azt aratja. Ezek a szülők vetettek. Minden szülő vet a családban. Nem is képzeled el, nem is gondolsz arra, és mikor kikél, megállod és figyeled. Hát honnét van ez ebbe a gyermekbe? Hát én ilyet nem mondtam neki. Hát honnét jön ez elő? Honnét tudja ez? Hol mond ilyet? Miért csinál ilyet? Eljön az idő, amikor a vetés, amit vetettél, ki fog kelni. Kikél az is, ha imádkozni hívod őt. Kikél az is, amikor azt mondod, hogy gyere imádkozzál vele. Gyere az úrházában. Látom napjaimban, hogy a szülők nem hozzák a gyereket imaházba. Nem te rátok mondom eztet, mert már innen elkerültem mindjárt 2 éve. Jó régen, 1,5 éve. De látom másfele, hogy a gyülekezetbe eljön az anya, eljön az apa, de a gyerekek nem jönnek, nem hozzák. Néha. Sajnálom, egy vetés, ez ki fog kelni. Majd eljön az idő, mikor 18-20 éves lesz, és azt mondja, gyere fiam gyülekezetbe. És már nem hallja. Én oda nem megyek. Miért menjek én oda a vénasszonyok meg a vén emberek közé? Eljön az idő, amikor kikél a vetés. Az egyik édesanyja elküldte a gyermekét, és azt mondja, menj el a hittanórára. De oda vigyázz, oda figyelj, amit ottan tanulsz, akarom tudni, hogy oda figyelsz, vagy nem. Hazajött a gyerek a hittanóráról, na, állj le szépen, és mondd el nekem, mit tanultál. Hallgat a gyerek, hallgat. Na, tudod mit? Na, mondd el, hogy volt az elején? Hogy kezdte a tanító? Hallgat. És miről beszélt? Hallgat a gyerek. És kijöttetek? Igen. És mi volt? Jó. Azt mondta a hitoktató, hogy gyertek, gyújtsunk már rá. Azt, amire nem is gondol a szülő vagy a felnőtt, vagy nem gondolunk, pont azt figyeli meg. Mert mi vetünk állandóan a tekintetünkkel, beszédünkkel, életeljárásunkkal, egész lelki világunkkal vetünk. Az a kérdés, hogy Isten szent szelleme irányítja ezeket, vagy pedig len testi módra. Azt kérdezték tőlem a múltkor, hogy foglalkoztunk, miről lehet felismerni még a testi embert. Mondom, a testi ember olyan ember, aki nagyon vigyázik a látszatra. Igyekszik, hogy ne fogják meg, ne lehessen szaván fogni. Nagyon óvatos, nagyon vigyázik, nagyon ügyel a látszatra, hogy aztán megfeleljen az emberek vagy a gyülekezetnek a szintjére. Nagyon törekszik erre. De belül üres. Nincs személyes kapcsolata Istennel, lelki kapcsolata. Testvérek, amíg a lelki embernek a lelki világa úgy van felöltözve, úgy van beállítva, hogy Isten szavától függ. Keresi, mi az Isten akarata, hogyan akarja az Úr, és abból én nem engedek, úgy, ahogy Isten szeretné, úgy, ahogy az Úr akarja, úgy akarom csinálni. És ez nagyon nagy dolog, hogy lelki emberként élni meg a hívő életet. A lelki embernek a vetése, a lelki állapota olyan, hogy az is ki fog kelni. Én mondom azt, kedves testvéreim, akik lélekből vetnek, akik hittel imádkoznak, hitből élnek és járnak, az életüket a krisztusi hit jellemzi, és az burkolja be a mindennapi életünket a családban, ott a csendben, a titokban, ahol talán senki sem lát. Isten nyilván fog fizetni. És ennek is lesz, ad az Úr ennek is következményt, és örök élet lesz. Testvérek, mint ahogy elmondtam, nagyon nehéz különbséget tenni, és rámondani valakire. De az biztos, aki testi módra él, akinek a csak a neve hívő, azt mondja az íge itten. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet. Ne tévedjetek! Istent nem csúfoltatik meg. Istent nem lehet félrevezetni. Félre lehet vezetni egy gyülekezetet. Félre lehet vezetni a lelkipásztort. Félre tudsz vezetni engemet. Hát még önmagadat is. Ámíthatod. De egy biztos, hogy Isten nem csúfoltatik meg, ő olyan tisztán lát, és ő nem fog tévedni. Amikor eljön majd az idő, amikor számot kell adni, amikor jön a számadás, akkor világos lesz teljesen, ki volt a testi ember, és ki volt a lelki ember. Kivetett az ő testének, testi megfontolásból, mindent az anyagi haszon érdek hajt és vezet, az élete úgy van beállítva, hogy anyagi haszon, anyagi haszon, anyagi érdek, a másiknak meg a lelki haszon. A lelke, hogy megtérjen, hogyan lehetne Krisztushoz vezetni, hogyan segíthetnék neki, hogy megtalálja Jézust. Mit tehetnék ezért? Még a másik is töpreng, még itt a gyülekezetben is a gondolatai azon járnak, hogy hát holnap hogyan legyen az üzlet. Mint az az üzletvezető, akit már egyszer elmondtam talán itt a testvéreknek, hogy amikor meghívta a barátja a gyülekezetbe, és akkor azt mondta a prédikátornak, eljött a kereskedő barátom, most tessék úgy prédikálni, hogy azt az megtérjen. Volt is ám prédikáció, elég szép, nagy. És a barát, amikor vége volt, amen, kifelé az ajtón, hamar, mire a prédikátor odament, már nem tudott vele kezet fogni. Volt egy idős hölgy, aki ott ült hátul, és hamar odaszaladt elében, megfogta reszkető kezével, jó erősen az idegen kezét, és azt mondta, azt kívánom, hogy az a Jézus, amik itt van az én szívemben, legyen az övé. És ahol már ment is. És ahogy ment, egész úton ez csengett a fülében. Mit mondott a mama? Hazament, akkor is csak ez csengett a fülében. Mit mondott ez a néni? Ki az a Jézus? Miről beszélt? Hát mit akart nekem mondani? Egy hét után eljött, megkereste a prédikátort. Azt mondja neki. Tudja, miért jöttem? Ugye meglepődik meg. Azért jöttem, hogy beszéljen nekem Jézusról. Mondja meg már nekem, hogy mi lepte meg magát az ige hirdetésben, addig még én prédikáltam. Mondja el, hogy történt? Szégyellem azt mondja, de megvallom magának őszintén, hogy addig még maga beszélt, én annyi mindent lebonyolítottam az agyamban, üzletet. Nem tudok, nem emlékszek rá, megvallom. De mikor mentem az ajtón kifele, elémben állt egy idős hölgy. És azt mondta, azt kívánom, hogy az a Jézus, amely itt van az én szívemben, legyen az öné. Erről a Jézusról akarok hallani, amiről ez a hölgy beszélt. Nekem az kell, az a Jézus. És ott megtért az irodából. Testvérek, aki vet a léleknek, a lélekből fog majd örök életet kapni. Isten nem feledkezik meg a vetésedről. De aki vet a testnek, a testből alatt veszedelme. Döntsd el te magad. Milyen az életed és a beállításod? Döntsük el. Milyen a mindennapunk? Mit várunk ezért, amikor odaállunk az Úr elé? Mi lennénk Isten helyében? Mit adnunk mi magunknak? Mit szánnunk? Mit várunk ige alapján jutalmul? Azért az életért, azért a viselkedésért, amit éljük. Adja meg az Úr, azt kívánom szívemből, hogy jó döntést hozzunk. Amen.
Uram, hálát adunk ezért a délutánért. Köszönjük azt, hogy még a lehetőség fennáll megvizsgálni életünket, és komoly vizsgálatot tenni, hiszen a kísértés azon van, hogy szemünk lelki világát elhomályosítsa, ne vegyük észre lelki állapotunkat. De egyszer eljön az idő, amikor mindennek véget ér, és életünknek a gyümölcse, az életünknek minden területe, amit éltünk le, fizetést lesz érte. Ha testi módra éltünk, lesz annak a jutalma. Ha lelki módon éltünk, lelkieket építettünk, lelkieket tettünk, gondoltunk, beszéltünk, és azt megértünk, annak lesz a jutalma, az örök élet. Segíts jó döntéseket hozni. Adj világosságot, fényt szívünkben, a felismerésre, a megtérésre, a hozzáhajlásra. Köszönjük, hogy adsz még kegyelmet, köszönjük, hogy szeretsz, köszönjük még a szavaid, azért vannak üzeneted, hogy mélyen és őszintén magunkba szálljunk, és hozzád jöjjünk kegyelemért. Köszönjük ezt a lehetőséget is, amit adtál, Uram. Amen.